Kezdődik a híradó pénteken este, Szöllősi György vagyok. Jó estét kívánok! Ma van nagypéntek, Jézus megfeszítésére és feltámadására emlékeznek a keresztények az egész világon. Megállapodás ugyan született Ukrajna ügyében, de sokan nem bíznak abban, hogy le lehet szerelni a fegyvereseket. Előzetesben mind a 10 korrupt határrendész, a gyanú szerint a vesztegetési pénz 1500 forint körül lehetett. Meghalt García Márquez, a Nobel-díjas kolumbiai írót 87 évesen, hosszú betegség után érte a halál. Nagypéntek napja van, a keresztény hit szerint ezen a napon feszítették keresztre Jézust, és a Biblia szerint harmadnapra, azaz vasárnap támad fel. Húsvétkor a keresztény világ annak állít emléket, hogy Jézus mártír halálával magára vállalta az emberiség bűneit, és ezzel megváltotta a hívőket, így hitük szerint az üdvösségre, az örök életre vezette őket.
A keresztény hívők nagypénteken, az egyházi év legcsendesebb napján Jézus kereszt halálára emlékeznek. A templomokban a pápa vértanúság színében, piros öltözékben végzi a liturgiát, melynek részeként a szenvedés történetet, a passiót felolvassák, vagy énekelve adják elő. Drámai módon idézik fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. A római Szent Péter bazilikában Ferenc pápa vezetett igeliturgiát. Este a Kolosseumnál felelevenedik a keresztút 14 stációja. A keresztet olaszok és a különböző földrészek képviselői, egyháziak és laikusok, fiatalok és idősek viszik. Az utolsó állomáson pedig maga Ferenc pápa veszi át azt. Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában emlékezett meg Jézus szenvedéséről. Bölcskei Gusztáv református püspök a debreceni lenctelepi református templomban idézte fel Krisztus szenvedés történetét. Úgy fogalmazott, nagypéntek tragédiája az ember tragédiája. Az a kérdés, vajon mit válaszol Isten arra, ami nagypénteken a kereszten megtörtént.
A templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, a sziklák meghasadtak. Sokak feltámadtak, és bementek a szent városba. Ez az Isten válasz.
Jézus az egyház tanítása szerint kereszthalálával nem szabadította meg a világot szenvedéseitől, de megváltotta az emberek bűneit, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.
A katolikus hívők holnap körmenetekkel emlékeznek Jézus feltámadására. Erdő Péter bíboros nagyszombat este a budapesti Szent István bazilikában vezeti húsvét vigíliájának szertartását. Húsvét vasárnap pedig Esztergomban mutat be ünnepi szentmisét. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, húsvét vasárnap úrvacsorával egybekötött istentisztelete hirdet igét a debreceni nagytemplomban. Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pedig Budapesten a Deák téri evangélikus templomban tart húsvét vasárnapi istentiszteletet. Egész hétvégén családi programokkal várják az érdeklődőket országszerte húsvét alkalmából. A legtöbb helyen a népi hagyományokkal és szokásokkal, például a tojásfestéssel lehet megismerkedni, de kézműves foglalkozásokat és kirakodóvásárokat is tartanak. A fővárosban, a Budai Várban holnaptól várják a látogatókat a húsvéti sokadalomra. Vasárnap és hétfőn pedig ismét megrendezik a hagyományos szeri húsvétot az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A családok is készülnek az ünnepi hétvégére. A piacokon és az élelmiszerüzletekben a szokásos forgalom sokszorosa volt. Természetesen a sonka, a tojás és az édességek fogynak ilyenkor a leginkább.
Hány kiló, annyi órán keresztül főzzük. Lassú tüzön.
A péterfalvi család betartja a keresztény szokásokat. Nagypénteken nem esznek húst, csak elkészítik azt. Amíg fő a sonka, addig a gyerekek tojást festenek és készülnek az ünnepre.
Ilyenkor meglátogatjuk a családtagokat, ez a középpontja a húsvét ünnepeknek. Természetesen nagypénteken nem eszünk húst, betartjuk a böjtöt, és vasárnap reggel jön a nyuszi.
Hömpölygött a tömeg a Vámház körúti vásárcsarnokban. Sokan még most szerezték be a húsvéti menühöz az alapanyagokat.
Sonkát szeretnék vásárolni.
A legkelendőbb idén is a sonka. Az ünnep előtt kóstolót is adnak belőle az árusok.
Hogy hagyományos füstölésű legyen, szerintem az sokat számít, meg jobban ízlik.
Míg az utolsó napokban is van miből válogatni, egyre többen a minőségi magyar termékeket keresik.
Ez füstöl, igazi magyar sonka.
Tapasztalatok szerint az éves szinten elfogyasztott sonka mennyiség csak nem felét adják el a húsvéti időszakban a kereskedő.
15 legyen.
A tojásból is több fogy, ilyenkor nagyjából háromszor annyi, mint egy átlagos piaci napon. Ráadásul most olcsóbb is, mint a korábbi években volt. 28 és 35 forint között mozog az ára, míg a közelmúltban volt olyan év, amikor 40 forintnál is drágább volt.
Festünk is piros tojásnak, meg töltött bárány csinálok, meg krumpisalátát, hát azonban sok kell.
Most 20-at vettem, mert már nem volt több otthon, csak azért, mert a sütéshez kellett.
Becslések szerint a húsvéti ünnepre, menüre és előkészületekre egy átlagos magyar család legkevesebb 15 ezer forintot költ idén.
A nagy a család, 15-20 ezer forint. Köszönöm.
Ami most eddig bent van, az volt olyan 16 ezer forint. Sejtem, hogy olyan 25-30 ezer sajnos biztos lesz.
A várakozások szerint idén a korábbi évek 30-40 milliárd forintjához képest akár 45-50 milliárd forintot is költhetnek a húsvétre a magyarok. A szakértők úgy vélik, ez is azt mutatja, hogy az alacsony infláció miatt emelkedő reálbéreknek és a rezsicsökkentésnek köszönhetően több pénz marad a családoknál.
A nemzetközi sebességmérő akció után ismét rendőrök lepték el az utakat országszerte. Az ittas sofőröket próbálják kiszűrni a Józan húsvét címmel indított országos ellenőrzéssel. Az akcióban autósokat, motorosokat és kerékpárosokat is megállítanak majd, és a szondáztatás mellett vizsgálni fogják a járművek műszaki állapotát is. Több kilométeres dugók alakultak ki ma az utakon a hosszú hétvégi erős forgalom miatt. Csaknem 10 kilométeres torlódást okozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy reggeli baleset. Napközben az M5-ös autópálya Lajos-Mizsei szakaszán egy autó ütközött teherautóval. A balesetben két gyerek és édesanyjuk sérült meg. A közelben több baleset is történt, és az útburkolat javítási munkálatai is megnehezítették a közlekedést. Így több mint 15 kilométeres dugó alakult ki. A kocsi sorba még egy mentőautó is beszorult. A vártnál sokkal több dologban egyeztek meg Genfben. A tegnapi Ukrajnáról rendezett találkozón Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok külügyminiszterei megegyeztek, hogy leszerelik a fegyveres csoportokat, visszaadják az elfoglalt épületeket és amnestiát biztosítanak a megmozdulások résztvevőinek. Igaz, sokan kétségbe vonják a tervek végrehajthatóságát.
A reményt keltő genfi tárgyalások hírére utcára vonultak a donyecki ukránok, akik békés demonstráción követelték Vlagyimir Putyintól, hogy ne avatkozzon be Ukrajna belügyeibe. Rendőrsorfal vigyázott arra, hogy a Kijev-párti tüntetők ne keveredhessenek össze a terület elszakadását követelő orosz barát aktivistákkal, akik két hete tartják megszállva a város középületeit. Hogy Oroszország meggondolja-e magát? Én szeretném, de valószerűtlennek tűnik, mondja ez az ukrán demonstráló, aki annak ellenére hitetlen, hogy a csütörtöki genfi tárgyalások végén még Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is határozottan kiállt az ukrajnai fegyveres csoportok lefegyverzése mellett. Minden illegális fegyveres csoportot le kell fegyverezni, az épületeket át kell adni a törvényes tulajdonosaiknak. Minden megszállt utcát és közterületet fel kell szabadítani. Minden demonstráló amnestiát kell, hogy kapjon, kivéve azok, akik köztörvényes bűncselekményt követtek el, mondta a külügyminiszter a tárgyalások után, arra a 10 ukrán városra utalva, amelyeknek középületeit az elmúlt két hétben foglalták el orosz barát fegyveresek. A legvéresebb összecsapás pont a tárgyalások előestéjén történt, Mariupolban, ahol hárman meghaltak, mikor orosz barát aktivisták az ukrán rendőrökre támadtak. Barack Obama amerikai elnök szerint, ha a feszültség szításából Moszkva kivette a részét, akkor most a béketeremtéshez is vessel adba hatalmát. A kérdés most az, hogy az oroszok valóban felhasználják-e a befolyásukat Kelet-Ukrajnában a rend helyreállítására, hogy az ukránok meg tudják tartani az elnökválasztást. Tette fel a kérdést Barack Obama, aki egyébként reménykeltőnek nevezte a megállapodást. Moszkvának nem lesz könnyű dolga, ha megpróbálja jobb belátásra bírni a kelet-ukrajnai oroszokat, akik már most kijelentették, hogy nem érdekli őket a genfi megállapodás. A mi véleményünket nem hallgatta meg senki. Nem érdekelnek minket a kijevi nácik, mondják a donyecki tüntetők. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Közvetlen kapcsolat című csütörtöki élő televíziós műsorban azt mondta, szerinte is diplomáciai úton kell megoldani az ukrán válságot, majd hozzátette, reméli, hogy nem kell bevetnie az orosz hadsereget Ukrajnában, bár szerinte megvan hozzá a felhatalmazása. Az élő televíziós műsor előtt orosz barát fegyveresek rohanták le a kelet-ukrajnai Szlovjansk TV tornyát, és áthangolták az adót, hogy ukrán tévéadások helyett orosz műsorokat sugározzon. A fegyveresek azt mondták, a helyiek küldték őket, hogy ők is élőben nézhessék Vlagyimir Putyin televíziós műsorát.
A legnagyobb magyarországi ukrán érdekeltségű cégnél, a dunaújvárosi Dunafernél azt mondják, a vasmű működését egyelőre nem zavarják az ukrajnai események. A cég több nagy beruházást is indít, elsőként a vasmű szívének mondott egyes kohót újítják fel 3 milliárd forintért, majd ennek a duplájáért modernizálják a meleghengerművet, vagyis a Dunafer ukrán és közvetetten orosz tulajdonosai hosszabb távon számolnak az egyetlen magyar vasművel.
A Dunafer vezérigazgatója azt mutatja a makett térképen, hogy a vállalat két kohója hol helyezkedik el. Közülük a vasmű szívének mondott egyes olvasztót most teljesen felújítják. A fejlesztés 10 millió euróba, vagyis 3 milliárd forintba kerül. A munkáról szóló szerződést ma írták alá a szlovák Termostav Mráz céggel, amely már korábban is dolgozott a vasműnek. Már két alkalommal is dolgoztunk Dunaújvárosban, akkor szintén a kohók felújítását végeztük. Munkánkkal még soha nem volt probléma, és ez így lesz most is, mondta a szlovák cég elnöke.
Ez a monstrum, az egyes számú kohó, ennek felújítása nagyon fontos a Dunafer számára, hiszen ide érkezik be az orosz-ukrán alapanyag egy jelentős része. Itt válik a szilárd vasérc folyékony vassá. Ha ez a beruházás nem valósulna meg, akkor több száz, akár több ezer ember munkahelye szűnhetne meg.
Így néz ki a nagy olvasztó belülről. Nehéz elképzelni, hogy itt nem is olyan régen még 2000 fokos folyékony vasat csapoltak le, és az, hogy a nyáron már újra működik a kohó. A szlovák cég ugyanis azt ígéri, hogy augusztus 20-ára befejezi a felújítást. Ez már a meleghengermű, amelyet ugyancsak felújítanak. A beruházásra 20 millió eurót, vagyis 6 milliárd forintot szán a vállalat ukrán tulajdonosa, a Donbass csoport. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar vasművel hosszabb távon is számolnak, vagyis várhatóan megmaradnak a munkahelyek. A Dunafer működését az ukrán-orosz konfliktus sem befolyásolja, legalábbis egyelőre. Eddig a napi működés során nem tapasztaltunk problémát. Folyamatos Ukrajnából a buga és a nyers vas szállítás, mint ahogy Oroszországból is a terveknek megfelelően érkeznek az alapanyagok, mondta a Dunafer vezérigazgatója. A vállalatnál abban bíznak, hogy a két ország közötti feszültség mielőbb megoldódik, és így a jövőben is biztosan megkapják az alapanyagokat.
Több mint 6%-kal nőttek az átlagkeresetek január-februárban az egy évvel korábbihoz képest, a közfoglalkoztatottakat nem számítva. A KSH szerint a teljes munkaidőben alkalmazottak átlagos bruttó keresete elérte a 226.600 forintot. A költségvetési és a non-profit szektorban jobban nőttek a bérek, mint a versenyszférában, de még mindig a pénzügyi területen dolgozók keresnek a legjobban. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a reálbér emelkedés tovább segíti a lakossági fogyasztás növekedését, újabb munkahelyek létrejöttét és ezen keresztül a gazdaság bővülését. A kormány egyik fő célja, hogy tartósan 4 millió felett tartsa a foglalkoztatottak számát. Május 6-ára hívja össze az országgyűlés alakuló ülését Áder János. Altorjai Anita, a köztársasági elnöki hivatal sajtóigazgatója közölte, az államfő levélben tájékoztatta a választáson parlamentbe jutott pártok listavezetőit, és egyúttal arra kérte őket, hogy kezdjék meg az alakuló üléssel kapcsolatos előkészítő tárgyalásokat. Áder János az alapülülésen tesz javaslatot a miniszterelnök személyére, akinek megválasztásához a képviselők több mint felének szavazata szükséges, és titkos szavazással döntenek a házelnök, az alelnökök és a jegyzők személyéről is. Eddig a Fidesz-KDNP, az MSZP, a Jobbik, az Együtt PM és a DK nyújtotta be a Nemzeti Választási Irodához az Európai Parlamenti Választási Listaállításhoz szükséges ajánlóíveket. A Fideszét és a Szocialista Pártét már nyilvántartásba is vették. A május 25-i szavazás dönti el, hogy melyik 21 politikus képviseli majd Magyarországot Brüsszelben a következő 5 évben.
Szerdán tartotta utolsó ülésnapját az Európai Parlament. Brüsszelben és Strasbourgban már a következő ciklusra készülnek. 751-ből 21 magyar uniós képviselő lesz a következő 5 évben. Őket választják 5 hét múlva. A szavazás lényegében ugyanolyan lesz, mint 2 hete, ezt mondja a választási iroda elnöke. Az EP választáson csak egy szavazólap lesz a pártok listájával. Pál Filona azt is mondta, ezúttal csak a magyarországi, bejelentett lakóhelyen rendelkezők szavazhatnak.
Mindenki a saját országa szerinti EP választáson szavazhat. Az átjelentkezés, a mozgó urnak kérés, a külképviseletekre való bejelentkezés, az viszont ugyanúgy él, és ugyanolyan határidőkkel, ugyanolyan feltételekkel.
Ha valaki több uniós ország állampolgára is, vagyis például a román állampolgársága mellé felvette a magyart, és van is magyar lakcíme, akkor el kell döntenie, hogy melyik uniós ország EP választásán szavaz. Két helyen ugyanis nem szavazhat. A kárpátaljai és a vajdasági magyarok, mivel nem uniós országban élnek, csak a magyar EP választáson vehetnek részt, és azt is csak akkor, ha van lakóhelyük Magyarországon. Sorok álltak Londonban április 6-án. A brit fővárosban és például több német nagyvárosban is külön helyiségeket béreltek az országgyűlési választásokkor. Az EP választáson viszont alacsonyabb részvétellel számolnak, ezért csak a külképviseleteken lehet majd szavazni. Ha valaki külföldön lesz a szavazás napján, azt előre kell jeleznie.
Külképviseleti választói névjegyzékbe kell feliratkozniuk. Ennek 3 módja van, a legegyszerűbb az elektronikus, ami elérhető a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Meg lehet tenni levélben, illetve aki személyesen a lakóhelyén jár, a lakóhelye szerint illetékes választási irodán.
Nehezen érjük el az első választókat.
Első szavazókat is fogadtak a Nemzeti Választási Irodánál. Mintegy 10 000 fiatal lesz, aki most először szavazhat majd az EP választáson.
Fontosnak tartom, hogy részt vegyünk Európa életében, ezért szeretnék szavazni.
Facebook oldalt és kvízjátékot is indítottak a választási irodánál, hogy rávegyék a fiatalokat, menjenek el szavazni május 25-én.
Bemutatta a határon túli magyar közösségekből érkező európai parlamenti képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP. Kárpátalját Bocskor Andrea, a Beregszászi Magyar Főiskola tanára, Vajdaságot Deli Andor, a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, a Felvidéket Gubik László, a Magyar Közösség pártja ifjúsági szervezetének elnöke képviseli. A lista 3. helyén Tőkés László szerepel, a Diaszpóra magyarságát Söflin György képviseli.
A lista minden jelöltje azért fog majd küzdeni, amennyiben lehetőséget kap, hogy a magyar érdekek érvényesülni tudjanak, és hogy ezzel együtt minden olyan szélsőséges eszmét vagy megnyilvánulást, ami árt hazánknak és árt a nemzetnek, azt tudjuk kezelni. Ennél fogva egyértelműen küzdeni fogunk azok ellen, akik az Európai Parlamentet arra használták fel, vagy kívánják felhasználni, hogy Magyarországot és a magyar embereket lejárassák az Európai Unióban.
Az élelmiszerárak csökkenését szeretné elérni az MSZP az Európai Parlamentben, jelentette ki a párt EP lista vezetője. Szanyi Tibor azt mondta, az a céljuk, hogy egész Európában, így Magyarországon is 5%-ra csökkenjenek az élelmiszerek áfái. Ezért olyan szabályozást szeretnének, amely a tagországok számára nem csak minimum áfákat ír elő, hanem bizonyos termékkörökre plafon is lenne. Nem tartozik a Jobbik céljai közé, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból. Balczó Zoltán alelnök azt mondta, azért szeretnének minél nagyobb erővel ott lenni az Európai Parlamentben, hogy sikeressé tegyék azokat a pártokat, amelyek a brüsszeli birodalom építés helyett a Nemzetek Európájának koncepcióját képviselik.
Mi azért akarunk Brüsszelben minél nagyobb erővel ott lenni, mert sikeresen akarjuk erősíteni azokat az euroszkeptikus pártokat, amelyeknek a célja a jelenlegi irány a brüsszeli birodalom építés helyett a Nemzetek Európája koncepció megvalósítása.
Az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottságának rendkívüli összehívását kezdeményezi az LMP. Vágó Gábor, az ellenzéki párt volt képviselője szerint a testületnek ki kell vizsgálnia a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását, egyebek mellett a tervezett ingatlan vásárlásait.
A mi elképzelésünk szerint, amire a törvény felhatalmazást ad, csak azt teheti meg a Magyar Nemzeti Bank. És itt súlyos jogértelmezési problémák vannak, amely 100 milliárd forintok sorsáról kell, hogy döntsenek.
Azok vannak felháborodva a választási eredményeken, akik ezt kikényszerítették. Ezt a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke mondta a baloldali pártszövetségre utalva. Tavaly hónapokig tartó verseny volt a baloldalon, hogy együtt vagy külön induljanak a választáson, és ki legyen a miniszterelnök jelölt. Azt azóta sem lehet tudni, hogy végül miért került be a baloldali összefogásba Gyurcsány Ferenc és pártja.
A Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk, hanem...
Tavaly októberben Bajnai Gordon határozottan azt mondta, nem szövetkeznek Gyurcsány Ferenccel.
Most éppen arra készül, hogy arra tegyek javaslatot, hogy változtassuk meg azt a helyzetet, ami van.
Három hónappal később az Együtt PM vezetője korábbi kijelentés ellenére, mert ő maga kezdeményezte Gyurcsány Ferencék bevételét a baloldali pártszövetségbe. Bajnai Gordon ekkor jelentette be, hogy közös baloldali listát szeretne az országgyűlési választásokon.
Mi egy közös listát is el tudunk képzelni ebben az esetben. Sőt, azt tartanánk a legerősebb formának.
Gyurcsány Ferenc tavaly több alkalommal is nyomatékosan szorgalmazta az MSZP és az Együtt PM szövetségének kibővítését. Október elején SMS-t küldött Mesterházi Attilának és Bajnai Gordonnak arról, hogy október 23-án együtt ünnepeljenek a baloldali ellenzéki pártok. Gyurcsány Ferenc majdnem egy hétig nem kapott választ, végül Bajnai Gordon SMS-ben üzente meg neki, hogy kezdeményezik a közös megemlékezést a nemzeti ünnepen. Az október 23-án összegyűlt tömeg sokáig hangosan skandálta, hogy összefogást akar, amikor Mesterházi Attila lépett a színpadra. Az MSZP és az Együtt PM akkor úgy vélekedett, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának hívei szándékosan zavarták meg a rendezvényt. A Demokratikus Koalíció elnöke pedig a színpadon szenvedélyes beszédben támadta az MSZP és az Együtt PM szövetségét.
És az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Baj van, csávókáim. Na gyertek, üljetek le. Mondjátok meg, hogy mi a probléma.
Ezt pedig még június végén üzente Gyurcsány Ferenc a baloldali pártoknak. Már akkor is felmerült, hogy ki akarják hagyni az ellenzéki szövetségből. Az MSZP és az Együtt PM végül meg is kötötte a szövetséget, amiből a DK kimaradt. Gyurcsány Ferenc ezek után kampányba kezdett, többször kritizálta az MSZP és az Együtt PM megállapodását. Mindig megüzente a kollégáinak, hogy a választók ki fogják kényszeríteni az összefogást. Pártja népszerűsége folyamatosan emelkedett, míg végül beérte Bajnai Gordonék pártszövetségét. A Gyurcsány Ferenccel nyíltan jó viszonyban lévő egykori MSZP elnök Lendvai Ildikó november elején már azt fejtegette, hogy mérlegelni kell a Gyurcsány Ferenccel való együttműködést.
Hogy föl lehet-e vállalni a VF szövetséget, vagy Isten ments, én abban egy kérdést látok, ez egy legitim politikai kérdés, többet hozzá, mint amennyit visz.
Egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdossal nem lehet normális jövőt építeni. Ezt írta szintén novemberben a Facebookon az MSZP-s Szanyi Tibor. Ugyan nem tudjuk, hogy végül miért került be a baloldali összefogásba a Gyurcsány Ferenc és pártja, de idén évelején Bajnai Gordon egyszer csak váratlanul bejelentette, hogy kibővítenék az MSZP-vel kötött szövetséget. Végül neki jutott a szerep, hogy ismertesse a közös baloldali lista élén álló politikusokat.
Mesterházi Attila, a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc.
A kormányváltásra készülő baloldali pártok vezetői a választás éjszakáján újra együtt álltak a színpadra, ekkor viszont már a választási vereségüket ismert el Bajnai Gordon.
Ez egy súlyos kudarc
a kormányváltó összefogásnak.
Én nagyon csodálkozom azon, hogy azok vannak most fölháborodva a választási eredményeken, akik ezt a választási eredményt kikényszerítették.
Schmuck Andor, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke pénteken a ma reggelben azt mondta, a baloldali pártok maguknak köszönhetik a választáson elért kudarcot. Szerinte már korábban lehetett látni a pártok közötti ellentéteket.
Ez az összefogás érték nélkül a választók becsapása lesz, hiszen világos volt és egyértelmű volt, hogy ez a szövetség, ahogy létrejött, április 6-án kora reggeltől szét fog hullani.
Schmuck Andor hozzátette, az összefogás nem volt képes valódi értékeket megmutatni. Szerinte a pártoknak csak az volt a fontos, hogy így vagy úgy, de bejussanak a parlamentbe. Bajnai és Gyurcsány is a tőke embere, így nyilatkozott korábbi szövetségeseikről Szanyi Tibor egy pénteken megjelent interjúban. A szocialista politikus szerint Bajnai Gordonnak és Gyurcsány Ferencnek van baloldali érzékenysége, de összességében a politikai bázisuk egy tőkeoldali, szabadpiaci gondolkodás, amit Szanyi Tibor nem tud elfogadni.
Négy ellenzéki párt, az MSZP, az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt képviselői tiltakoztak a budapesti Szabadság téren a II. Világháború áldozatainak tervezett emlékművénél. A felszólalók egyebek mellett az emlékmű koncepcióját kifogásolták, és azt, hogy szerintük egyeztetés nélkül láttak neki az építkezésnek. Az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem volt idén a két legnépszerűbb felsőoktatási intézmény, a szakok közül pedig a gazdálkodási, a mérnöki és a jogi képzésekre van a legnagyobb igény. Idén 106 ezeren jelentkeztek különböző felsőoktatási intézményekbe, és csaknem 10%-kal több, mint az előző évben.
Több tucat végzős diák készül az érettségire ezen a budapesti felvételi előkészítő tanfolyamon. A többség a legnagyobb budapesti egyetemekre jelentkezett.
Én csak ELTE szakokat jelöltem meg, először a gyógypedagógiát.
A BM-re jelentkeztem, mechatronikára, energetikára, meg gépészetre.
Anglisztikát jelöltem meg elsőként az ELTE-n.
A Semmelweis egyetemre jelentkeztem, az orvostudományi egyetemre, fogorvosi szakra.
Idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem lett a legnépszerűbb. Ide több mint 22 ezeren jelentkeztek. A Szegedi Tudományegyetem lett a második, de a sok jelentkező miatt magas pontszámokra kell számítani a Debreceni és a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Corvinuson is. Ezekbe az intézményekbe jóval többen felvételiznek, mint tavaly.
A nagy egyetemek tartják ezt a 8%-os emelkedést, és ha a vidéki egyetemeket nézzük, tehát Debrecen, Pécs, Szeged, akkor azt kell mondani, hogy úgy jön nagy örömünkre a középiskolások köré, de a Szegedi Tudományegyetem kiemelt helyet foglal-e.
A legnépszerűbb a gazdálkodás-menedzsment szak lett, de rengetegen választották a gépészmérnöki, jogász, orvosi és az óvodapedagógusi képzéseket is.
Az elmúlt években azért olyan szakokra jelentkeztek sokan, ahol a társadalom később nem igazolta vissza a munkaerő szükségletet. Most még, ha az öt legnépszerűbb szakot megnézik, hát köztük van a mérnöki pálya, köztük van az orvosi pálya, és köztük van a pedagógus pálya. Tehát ezeket én nagyon fontosnak tartom.
Idén 106 ezeren felvételiznek, ez 10 000-rel több, mint tavaly.
5 eurót vagy 10 román lejt, nagyjából 1500 forintot kértek a gyanú szerint a kamionosoktól azok a gyulai határrendészek, akiket tegnap állítottak elő korrupció gyanúja miatt. Ma mind a 10 embert előzetes letartóztatásba helyezték.
Felfegyverkezve vonult ki a terrorelhárítási központ műveleti egysége tegnap a gyulai határátkelő helyre. Két határrendészt ott munka közben vettek őrizetbe. 8 kollégájukat a központi nyomozó főügyészség ügyészei állították elő. Egyesével vitték a gyanúsítottakat a központi nyomozó főügyészség szegedi kirendeltségére. Kihallgatásuk késő estig tartott.
Mind a 10 határrendészt őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki hivatali vesztegetés elfogadása büntettének megalapozó gyanúja miatt. A kihallgatáson a vallomástételt mind a 10 gyanúsított megtagadta.
Ma délelőtt újra egyesével érkeztek a szegedi törvényszék katonai tanácsához. Mindannyiukat előzetes letartóztatásba helyezték.
30 napra történt meg az előzetes letartóztatás elrendelése, amely nem jogerős, mert fellebbezést jelentettünk be.
Úgy tudjuk, a határrendészeket egy ideje már figyelték. A gyanú szerint pénzt, kólát, kávét, csokoládét fogadtak el külföldi kamionosoktól. A vesztegetési pénz általában 5 euró vagy 10 román lej, vagyis nagyjából 1500 forint volt. A nagyobb címletekből a határrendészek még vissza is adtak.
Ez egy elég kemény bűncselekmény büntetési tételét is figyelembe véve, 1-5 évig, illetve 2-8 évig lehet büntetni.
Nem először történt ilyen eset a gyulai határátkelőn. Alig egy hónapja 9 korábban ott dolgozó határrendészt és egy pénzügyőrt sújtott 2 éves börtönbüntetéssel a szegedi ítélőtábla, mert török kamionsofőröktől kértek 10 és 100 euró közötti kenőpénzt.
Büntető eljárás indult 2 orvos ellen Egerben, mert meghalt egy csecsemő. Januárban ugyanis egyikük sem diagnosztizált egy 6 hónapos csecsemő életveszélyes bakteriális fertőzését. Nem utalták kórházba, illetve beutaló hiányában tovább küldték a szülőket. Az egri járási ügyészség a 2 orvos ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat. Továbbra sem jutnak be a Dél-Korea partjainál szerdán elsüllyedt komba a búvárok. Egy rakodó ajtót ugyan ki tudtak nyitni, de a bejárat teljesen el volt torlaszolva. Így még mindig nem tudni, hogy lehetnek-e túlélők a hajótest belsejében. Közben a bíróság elrendelte a hajó kapitányának letartóztatását, akiről kiderült, a baleset pillanatában nem is volt a parancsnoki hídon.
A ruhájába temetkező kapitány a bíróság előtt bocsánatot kért a hajótasainak hozzátartozóitól. Azóta kiderült, a baleset pillanatában nem is volt a hídon. A kompot egy kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégája irányította. A helyzet az, hogy a kapitány a harmadtisztet hagyta kormányozni. Ez azt jelenti, hogy ő maga a baleset pillanatában nem tartózkodott a parancsnoki állásban, mondja az ügyész. Egyik kollégája szerint miután a komp kezdett oldalra dőlni, a kapitány visszatért a hídra. Megpróbálta egyenesbe hozni a hajót, majd amikor ez nem sikerült, a legénység több tagjával együtt elhagyták a kompot, de az utasoknak azt az utasítást adták, hogy maradjanak a helyükön, még akkor is, amikor a hajó süllyedni kezdett. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A térségben tovább folyik a túlélők utáni kutatás. A búvárok nem tudnak bejutni az utastérbe. 2 búvárnak sikerült kinyitni a hajó rakterének ajtaját. A komp belsejébe azonban nem tudtak bejutni, mert különböző tárgyak elzárták útjukat. Így túlélőket sem találtak, mondja a parti őrség vezetője. Megérkeztek a baleset térségébe azok az úszódarok, amelyek segítségével kiemelik az elsüllyedt kompot. A műveletet csak akkor kezdik, ha meggyőződnek arról, hogy az esetleges túlélőknek nem esik bántódásuk. A hozzátartozók azonban egyre kevésbé értik, hogy miért halad ilyen lassan a mentés. Egy hatalmas teremben együtt várják, hogy megtudjanak valamit a többségében 10 éves utasok sorsáról. Sokan sírnak, kétségbeesetten telefonálgatnak. Sietniük kellene, hogy kimentsék őket, de a búvárok nem jutnak be. Minden elvesztegedett perccel rövidül az esélye annak, hogy bárkit is élve kihozzanak, mondja ez a szülő. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat elsősorban a rendkívül erős tengeráramlatok és a zavaros tengervíz akadályozza. A kiránduló diákokat szállító hajó szerdán borult fel a koreai félszigetnél fekvő Jeju-szigetnél. Egyelőre nem tudni miért. Többi 470-et utaztak a kompon, jelenleg csak nem 300 embert kezelnek eltűntként.
Legalább 12 nepáli hegyi vezető meghalt, 9 eltűnt, többen pedig megsérültek, amikor lavina sodorta el őket a Mount Everest oldalán. A serpák előre mentek, hogy rögzítsék a köteleket a később őket követő hegymászók számára. A lavina ekkor zúdult le, nem messze a 2-es számú tábortól. Jelenleg az alaptáborban több százan várnak arra, hogy jöjjön a jó idő és feljussanak a Mount Everest 8850 méter magas csúcsára. Nem érintette a lavina a hegy kínai oldalát, ahol az alaptáborban van a magyar Klein Dávid hegymászó vezette expedíció is. Meghalt García Márquez, Nobel-díjas kolumbiai író, 87 évesen hosszú betegség után érte a halál Mexikóban. Leghíresebb regénye a 100 év magány, 1967-ben jelent meg, több mint 50 millió példányban kelt el, és legalább 25 nyelvre fordították le.
Gabriel García Márquez szülőházánál egyre több rajongója gyújt gyertyát és mécsest, helyez el virágot. A Nobel-díjas író halála miatt Kolumbia államfője nemzeti gyászt rendelt el. A kormány nevében Gabriel García Márquez emlékére 3 napos nemzeti gyászt rendelek el. Minden közintézmény falán engedjék fél árbócra a nemzeti lobogót. Remélem, minden kolumbiai ugyanezt teszi. A spanyol nyelvű irodalom egyik legnagyobb alakjának tartott Márquez nem a hazájában élt. 1961-ben Mexikóban telepedett le. 100 év magány című regényét Cervantes Don Quixote-ja után a kritikusok a második legnagyobb jelentőségű spanyol nyelvű műnek tartják. Márquez regényeit 25 nyelvre lefordították, és világszerte több 100 000 példányban adták el. 1982-ben, saját népviseletben, kezében sárga rózsával vette át a Nobel-díjat. Akkor a magyar televíziónak külön interjút is adott.
A sárga virág először is a legszebb virág, ami létezik, és mert ilyen szép, egy babonát tulajdonítottam neki. Meggyőztem magam arról, hogy amíg a kezemben egy ilyen sárga rózsát tartok, semmi baj nem történhet velem.
Egyszer láttam az ő aláírását valahol, és akkor jöttem rá, hogy ezt ő küldte nekem. Ez nem beszélnév, ez a Gabriel.
A kolumbiai író fő műveit Székács Vera fordította magyarra. Egyik könyvét dedikálta is neki, és a kötetet postán küldte el Magyarországra. 1977-ben személyesen is találkoztak, Márquez mexikói otthonában.
Félszeg volt, szóval félt az emberektől. És nem barátságtalanság volt a részéről, nem zárkozottság, hanem egyszerűen félt az emberektől. Persze nagyon sok barátja volt, és óriási nagy humora, és nagyon élvezte ő az embere, a barátaival való együttlétet.
De Székács Vera szerint Márquez azért lett népszerű, mert az egyszerű emberek életéről írt. Testvérei a szülőföldjén szeretnék eltemetni a 87 éves korában elhunyt Gabriel García Márquezt, akitől hétfőn Mexikóvárosban vehetnek búcsút a tisztelői.
Holnap lesz a Fölszállott a Páva népzenei és néptáncos tehetségkutató döntője. A fináléban 10 produkció méri összetudását 4 kategóriában. Ma egész nap próbáltak a közmédia gyártóbázisán.
Próbáltak a stúdióban, gyakoroltak a zsibongóban, de még az aulában is táncra pergültek a Fölszállott a Páva döntősei. Egész nap lázasan készültek a szombatesti fináléra. A stúdióban az elejétől a végéig elpróbálták a műsort, hogy szombaton az élő showban minden rendben menjen. A Cirkalom táncegyüttes pedig még a TV-macit is bevette a próbába. A fellépők már nagyon várják a döntőt.
Nagyon örülünk, hogy eljutottunk, és a legfontosabb, hogy büszkék legyenek ránk az otthoniak.
Ez mindenképpen már egy ajándék, hogy itt lehetünk.
Szép koszorúkat fogunk fonni.
A lányok nem bízták a véletlenre, még hajpróbát is tartottak. A fináléra a versenyzők mellett a műsorvezetők is már javában készülnek.
Hétről hétre lehet érezni az elődöntők óta, hogy egyre felfokozottabb a hangulat, mindenkire átragad ez egy kicsit a versenyszellem, és ez nyilván az adrenalin szinthez is hozzátesz.
A döntőben 10 produkciót láthat a közönség 4 kategóriában. Ebből a zsűri kategóriánként fogja kiválasztani a legjobbat.
Olyan varázslatosak az előadók, tehát mindegyiknek a személyisége, akár az együtteseknek, akár a szólistáknak ott van a próbákon, ott van a stúdióban. Nagyon-nagyon nehéz dönteni. Én hát kis túlzással azt mondhatom, hogy az elődöntő során már belebetegedtem, annyira nehéz volt.
A nézők SMS szavazatokkal választhatnak egy közönségdíjast is.
A nézői szavazatokat a műsor első percétől az utolsóig várjuk. A kódokat, azokat megmutatjuk az elején is, és folyamatosan a művészeken is rajta lesz, ahogyan ők föllépnek, de mindig visszajátszuk, hogy kikre hogy lehet szavazni.
A Fölszállott a Páva döntője szombat este 20 óra 25 perctől lesz látható élőben az M1-en, a Dunán és a Dunavörlön.
Most jön Mohai Bence a sporthírekkel, utána pedig időjárás jelentés, aztán a második János Pál a Fehér Ruhás Vándor című lengyel dokumentumfilmet nézhetik meg. 10 órakor kezdődik ma az este, rögtön utána a híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!